5. A módszeres Steven akcióba lép. Steven fél hattájban ébredt. Úgy érezte, hogy még mindig a mély, nyomasztó, álomtalan álomállapotában van, amikor aztán kisvártatva magához tért, a valós élet rémálma tovább folytatódott. Kényszerítette magát, hogy konstruktív módon tudja ismét használni az agyát, határozottan maga mögé utasítsa a múltat, és azzal foglalkozzon, hogy mit tud tenni a jövővel kapcsolatban. Megmosakodott, megborotválkozott, felöltözött, de az étteremben kihagyta a reggelit, és továbbra is csak ott mocorgott agyában a név. Harvey Metcalf. Felült öreg kerékpárjára, kedvenc közlekedési eszközére, ebben a kiismerhetetlen egyirányú utcákkal és teherautókkal telezsúfolt városban, és kipedálozott az Oxfordi állomásra. Járművét odalakatolt az állomás előtti vaskorláthoz, felszállt a naponta Oxfordból Londonba bejárók körében népszerű 8-17-es vonatra. Az étkező kocsiban úgy tűnt, hogy mindenki ismeri egymást, és Steven úgy érezte magát, mint hivatlan jövevény egy vendégségben. A kalauz végig sietett az étkező kocsin, és kiukasztotta Steven első osztályra szóló jegyét. A Stevennel szemben a Financial Times lapjaiba burkolozó férfi az újságja mögül egy másodosztályra szóló jegyet nyújtott feléje. A kalauz morgolodva azt is kiugasztotta. Ha befejezte a reggeliét, akkor szíveskedjen visszatérni a másodosztályra, uram. Az étkező kocsi első osztályú. Steven a mellette elsuhanó asztal simaságú Berkshire-i tájat bámulva egyre csak a kalauz megjegyzésén meditált, még az előtte lévő kávéscsészét is érintetlenül hagyta a kis tányéron, csak hosszabb idő elteltével jutottak eszébe a reggeli lapok. A Times azon a reggelen már egyetlen sort sem közölt a Prospecta Oilról. Minden bizonnyal jelentéktelen, unalmas történet gondolta. Semmi emberrablás, semmi gyújtogatás, még csak egy kis tömegverekedése. Semmi sincs az egész történetben, ami arra jogosítaná, hogy egy napnál tovább szerepeljen az első oldalon. Ha nem lenne maga is benne, és ettől nem nőtt volna személyes tragédiává az egész ügy, akkor őt sem tudná hosszasan foglalkoztatni ez a voltaképpen pitiáner dolog. A Paddington állomáson keresztül vergődött a peronon hangyabolyként nyüzsgő emberek tömegén, és magában hálás volt a sorsnak, hogy inkább az egyetem zárt életét választotta, azaz inkább az az életforma választotta őt. Steven valójában sohasem tudott Londonnal kibékülni, túlságosan nagynak és személytelennek találta a várost, és mindenhová taxival ment, attól félve, hogy eltéved az autóbuszok és metróvonalak dzsungelében. Igazán számozhatnák az angolok az utcáikat, akkor legalább az amerikaiak is tudnák, hogy hol járnak. A Times szerkesztőségébe, a Printing House Square-re szólt oda a taxisofőrnek. A sofőr egy biccentéssel nyugtázta hallottakat, majd gyakorlott kézzel manőverezett a fürge kis fekete Austinnal az eső áztatta Hyde Park mellett a Bayswater Roadon. A mérből Arknell a krókuszok tépetten is morcosan hajtották esőverte szirmaikat a nedves fűre. Steven mindig is nagyon csodálta a londoni taxikat, egyiken sem vett soha észre egyetlen karcolást vagy horpadást sem. Egyszer valaki mondta is neki, hogy a taxisok csak akkor jogosultak a viteldíjra, ha a kocsijuk tökéletes állapotban van. Mennyire mások, gondolta, azok a New Yorki sárga szörnyetegek. A taxis végig gördült a Park Lane-en egészen a Hyde Park cornerig, elhagyta az alsóház épületét és ráfordult a rakpartra. A Parliament Square-en felvont zászlókat lobogtatott a szél. Steven összeráncolt homlokkal próbált gondolkodni. Mi is volt az az első oldalas cikk, amire csak úgy rápillantott még a vonaton? Ja, persze. A közös piac vezető politikusainak találkozója. Be kellene végre látnia, hogy az élet dolgai a vele történtektől teljesen függetlenül továbbra is a szokásos, rendes kerékvágásban zajlanak. Steven még nem tudta, miképpen lesz képes megbirkózni a feladattal, hogyan tudja minden oldalról körbejárni Harvey Metcalfot. Otthon, a Harvardon ez nem jelentett volna számára problémát. Egyenesen apja régi barátjához, a Herald American gazdasági rovatának vezetőjéhez, Hank Schwartzhoz fordult volna. Hank egészen biztosan szállítaná is a szükséges belső információkat. A Times hír rovatának vezetője, Richard Compton Miller, semmi esetre sem ígérkezett a legmegfelelőbb kapcsolatnak, de ő volt az egyetlen angol újságíró, akivel Steven valaha is találkozott. Compton Miller Azért látogatott el a Magdalenba, hogy tudósítson a hagyományos oxfordi május elsejei ünnepségekről. Ahogy május elsején a nap első sugarai felragyogtak a horizonton, a Kalics bástyájának tetején, a kórus rázendített Milton szép májusi köszöntőjére. Üdvözl légy, bőkezű május, ki felébresztesz. Örömet, ifjúságot és forró vágyakat. A Magdalen híd alatt a parton, ahol Stephen és Compton Miller annak idején áldogált, néhány párocskában nyilvánvalóan felébredtek ezek a forró vágyak. A későbbiek során Stephen inkább zavarba ejtőnek és nem annyira hízelgőnek találta Compton Miller Times beli cikkének azt a részletét, amelyben róla is említés történik, és a cikk írója megkockáztatta azt a kijelentést, hogy a tudósok brilliánsan tudnak takarékoskodni a szavakkal. Az újságírók viszont erre képtelenek. Ami pedig még ennél is fontosabb, hogy Stephen kollégái egyáltalán nem voltak elragadtatva, amikor azt olvashatták róla, hogy ő egy nagyon is mérsékelten csillogó égbolt legfényesebben ragyogó csillaga. A taxi közben az épület előtti parkolóhoz gördült, és megállt Harry Moore masszív kőszobrának oldalánál. A Times és az Observer egy azon épületen osztozott, de mindkettőhöz külön bejárat vezetett. A Times sokkal tekintélyt parancsolóbbnak tűnt. Stephen a bejáratnál az asztal mellett ülő őrmestertől, Richard Compton Miller felől érdeklődött. Az őrmester az 5. emeleti folyosó végén lévő dolgozószobába irányította. Még csak néhány perccel múlhatott el 10 óra, amikor Stephen megérkezett. Az épület gyakorlatilag még teljesen kihalt volt. Compton Miller később elmagyarázta, hogy ez a hatalmas napilap délelőtt 11-ig az igazak álmát alussza, és általában a hosszú ebédidő is elhúzódik egészen délután 3-ig. Ekkor indul el az élet, és ritmusa fokozódik egészen 8:30-ig, amikorra az első oldal kivételével gyakorlatilag az egész lap összeáll. Az emberek jó része 5 óra után kezd beszállingozni. Nekik az a feladatuk, hogy a késő délután és az est folyamán érkező híreket kövessék figyelemmel. Különösen az amerikai eseményeken tartják rajta a szemüket, mert ha az elnök a délután folyamán valami fontos bejelentést tesz Washingtonban, akkor azt Londonban már aznap délután ki is nyomtathatják. Előfordult már, hogy a lap első oldala egyetlen este folyamán 5-ször is kicserélődött. A Kennedy gyilkosság idején, 1963. november 22-én az első hírek csak este 7 órakor érkeztek meg Angliába, és akkor az egész első oldalt ki kellett cserélni, hogy teret adhassanak a tragédiáról szóló beszámolónak. Richard, nagyon kedves tőled, hogy miattam ilyen korán bejöttél. Nem gondoltam volna, hogy ilyen későn kezditek a munkát. Valahogy teljesen természetesnek veszem, hogy a lapokat már korán reggel kézbe vehetem. Így is van rendjén. Nevette el magát Richard. Nektek biztosan úgy tűnik, hogy mi lusta népség vagyunk, de amikor ti már régen az igazak álmát alusszátok, akkor itt még mindenki nyüzsög. Valóságos hangyaboly. Nos, miben segíthetek? Egy honfitársamról, bizonyos Harvey Metcalfról szeretnék mindent megtudni, amit csak lehetséges. Jelentős összegekkel támogatja a Harvardot, és szeretném meglepni az öreg fiút azzal, hogy mindent tudok róla, amikor majd visszaérkezem. Stephen nagyon nem szeretett hazudni, de most, hogy ilyen furcsa helyzetbe került, elkerülhetetlennek tartotta.
Várj egy kicsit. Utána nézek az archívumban. Meglátjuk, mit találok róla.
Amíg várakozott, Stephen azzal szórakozott, hogy a szobában lévő hirdető táblára gombos tűzött, nagybetűs címeket olvasgatta. Valószínűleg olyan hírek lehettek ezek, amelyekre Compton Miller maga is büszkén gondolt vissza. A miniszter elnök maga vezényel a Royal Festival Hallban. A Miss World beleszeretett Tom Jonesba. Mohamed Ali kijelentette, újra én leszek a bajnok. Richard negyed óra elteltével egy vaskos dossziéval tért vissza.
Meditálj a dolgon, deszkárcom. 1 óra múlva itt vagyok, és akkor iszunk egy kávét.
Stephen bólintott és hálásan elmosolyodott. Deszkárcnak sohasem kellett olyan problémát megoldania, mint amilyennel most ő került szembe. A dosszia minden tartalmazott, amit csak Harvey Metcalfról, saját szándéka szerint, a világnak tudnia kellett, sőt, annál még egy kicsit többet is. Szerepeltek ott olyan ügyek is, amelyeket minden bizonnyal nem szeretett volna kiteregetni a világ nyilvánossága elő. Stephen innen értesült az évente Wimbledonban tett látogatásairól, lovai szerepléséről az Ascoti Derbyn, és hogy milyen szenvedélyesen kutatja fel az impressionista festők műveit magángyűjteménye számára. A Daily Expressben William Hickey egy alkalommal az elhízott Harvey Bermuda nadrágos fotójával illusztrált csiklandos történetben számolt be arról, hogy Metcalf évente 2-3 hetet Monte Carlo-ban a magánjaktján tölt, és a kaszinóban szórakozik. A cikk írójának véleménye szerint a Metcalf vagyon túlságosan is új keletű ahhoz, hogy tiszteletre méltónak számítson. Steven minden lényegesnek látszó körülményt és adatot gondosan feljegyzett, és mire Richard visszajött, már csak a fényképeket nézegette. Richard elcipelte Stevent egy kávéra a folyosó másik végén lévő büfébe. Richard, nem hiszem, hogy sikerült megszereznem mindazt az információt, amire esetleg szükségem lesz. A Harvard most egy meglehetősen nagy összeg ügyében akarja megkörnyékezni az öreget. Szerintem legalább $1 millió számítanak tőle. Hol találhatnék még valami anyagot róla?
Gondolom, a New York Times-nál, kockáztatta meg Compton Miller. Gyere, keressük meg Terry Robartsot.
A New York Times londoni irodája ugyancsak a Printing House Square-en lévő Times épületének 5. emeletén volt. A sziker csontos Terry Roberts arcán állandó mosolyult. Terry pillanatok alatt feloldotta Steven feszélyezettségét. Ezt a képességét szinte tudat alatt évek hosszú során sikerült magában kifejlesztenie, és különös hasznára azokban az esetekben vált, amikor alaposabban bele akarta ásni magát egy-egy ügybe. Steven itt is előadta Metcalfról szóló mondókáját, Terry elnevette magát.
A Harvard sem túlságosan finnyás abban, hogy honnan kapja a pénzt, mi? Ez a fickó a törvényes pénzlopásnak több módját ismeri, mint az adóhivatal.
Valóban, csodálkozott rá Steven. A New York Timesnak vaskos dossziéja volt Harvey Metcalfról.
A kifutó fiú Metcalf milliómossá válása, című cikk egyenesen tel is tele volt adatokkal.
Steven ismét gondosan jegyzetelt. A Sharpley and Son cég történetének epizódjai egyszerűen bámulatba ejtették. Ugyanígy megdöbbentették a háború alatti fegyver ügyleteinek részletei, valamint Arlene-nak a feleségének és Rosalie-nak a lányának viselt dolgai. Még képet is közöltek róluk, igaz, Rosalie abban az időben még csak 15 éves volt. A dossziéban ráakadt 2-25 évvel ezelőtti riportra, amelyben azokról a bírósági ügyekről számoltak be, amikor Harvey-t csalással vádolták, de elítélni végül is nem tudták. Volt ott még egy későbbi 1956-os történet is bizonyos bostoni részvényügyletekről. Harvey-nak ismét sikerült kicsúszni az igazságszolgáltatás kezei közül, igaz a kerületi főügyész nem sok kétséget hagyott az esküdszékben a Mr. Metcalfról szóló magánvéleményét illetően. Az újabb keletű Metcalfról szóló tudósítások a plegykarovatban jelentek meg. A Metcalf festményeiről, lovairól, orhideáiról, lánya Vassarban tanúsított előmeneteléről és Harvey európai utazgatásairól szóltak. A Prospecta Oilról egyetlen szót sem talált. Steven kénytelen volt csodálattal adózni Harvey azon képességének, nehogy a legpiszkosabb ügyleteit el tudta titkolni a sajtó elől. Terry élve az alkalommal még ebédre is meghívta honfitársát. Az újságírók mindig örülnek az újabb ismerettségeknek, és Steven valóban ígéretes kapcsolatnak látszott. Taxiba ültek. Terry bemondott egy címet a Whitfield Street-en. Miközben szinte lépésről lépésre vergődtek keresztül a belvároson és haladtak a West End felé, Steven remélte, hogy az ebéd megéri majd ezt a kínlódást. Nem is csalódott. A Lacey féle tágas étterem asztalain, frissen mosott, keményített, fehér terítőkön, apró vázákban sárga narcisz csokrok virítottak. Terry állítása szerint a hely nagyon népszerű volt az újságírók körében. Margaret Costa, az ismert szakácskönyvek népszerű szerzője, és Bill Lacey valóban értették a mesterségüket. A nagyon finom tormalevest, Medallions de Veau à la crème követte, amelyhez egy üveg 1972-es Château de Perrant bontottak. Terry kicsit elengedte magát, és meglehetős részletességgel merült bele a Metcalf sztoriba. Maga is készített vele egy interjút a Harvardon, a tornatermet és 4 fedett teniszpályát magába foglaló Metcalf hall megnyitásakor.
Abban reménykedik, hogy egyszer majd díszdoktorrá avatják, jegyezte meg Terry gúnyosan. De teljesen kilátástalan az ügy, még akkor is, ha 1 milliárdot ad a Harvardnak.
Steven alaposan elraktározta magában a halottakat.
Azt hiszem, az amerikai nagykövetségen Még néhány egyéb részletet is meg lehetne tudni a fickóról, jegyezte meg Terry, miközben az órájára pillantott. Ne, de nem, az ördögbe is a könyvtárat délután 4-kor bezárják. Ma már túlságosan késő. És nekem is vissza kell mennem az irodámba. Amerika már ébredezik. Steven azon tanakodott magában, hogy vajon minden nap így esznek és isznak-e az újságírók. Hozzájuk képest az egyetemi urak valóban aszketikus életet élnek. És vajon ennek ellenére, hogy tudják mégis naponta összehozni az újságot? Steven nagy nehezen kivergődött a 4:06-os vonathoz, és amint hazaért, azonnal behatóan tanulmányozni kezdte egész napi munkájának eredményeit. Bár meglehetősen kifárasztotta a sok járkálás, mégis kényszerítette magát, hogy az asztalhoz üljön, és fel ne álljon onnan, amíg össze nem állította a Harvey Metcalfról szóló első tudományos szabatossággal megfogalmazott vázlatot. Másnap a 8:17-es vonattal ismét Londonba indult, de ezúttal már másodosztályú jegyet váltott. A kalauz neki is elismételte mondókáját, amely szerint az étkezés befejeztével el kell hagynia az étkezőkocsit. Természetesen, válaszolta Steven, és a hátralévő egy órás út során eljátszadozott kávéja maradékával, messze ágában sem volt átmenni a másodosztályra. Nagyon elégedett volt magával, hiszen megspórolt 2 fontot, már pedig az adott helyzetben Harvey Metcalf is biztosan ugyanígy cselekedett volna. A levél. A Paddingtonra érve megfogadta Terry Roberts tanácsát, azon a taxiba ült és az amerikai nagykövetségre hajtatott. A hatalmas, 9 emeletes, legalább 30 000 négyzetméteres épületkomplexum a Grosvenor Square egyik oldalát szinte teljes szélességében elfoglalta. Ezzel együtt az épület messze nem volt annyira elegáns, mint az amerikai nagykövet hivatalos rezidenciája, a Regent's Parkban lévő Winfield House, ahová az elmúlt évben Steven is hivatalos volt egy koktélpartira, és ahol valamikor Barbara Hutton lakott, mielőtt 1946-ban eladták az épületet az amerikai államnak. Minden esetre éppen elég tágas lehetett az épület, mind a 7 férj számára, gondolta Steven. A földszinten lévő könyvtárt még zárva találta. Kénytelen volt a folyosón alaposan tanulmányozni a volt amerikai nagyköveteknek emléket állító résztáblácskákat. Walter Annenbergtől már egészen Joseph Kennedyig jutott, amikor kinyílt a könyvtárterem ajtaja. A tudakozó feliratot viselő ablakocska mögött ülő bogyós kis hölgy először nem volt valami készséges Harvey Metcalfot illetően.
És mi szüksége van önnek ezekre az információkra? Kérdezte élesen.
Stevent a kérdés egy kicsit kizökkentette, de aztán hamar feltalálta magát. Most összefoglalom el a tanszékemet a Harvardon, és úgy érzem, kötelességem minél többet megtudni a Harvarddal fenntartott kapcsolatairól. Jelenleg az Oxfordi Magdalen College-ban dolgozom. Steven válasza azonnal cselekvésre késztette a hölgyet, és néhány perc elteltével egy dossziéval a kezében jelent meg. Bár az adatok nem voltak annyira kihegyezve, mint a New York Times-nál, ez a dosszié is pontosan tartalmazta azokat az összegeket, amelyeket Harvey adományozott az egyetemnek, illetve a demokrata pártnak. A legtöbben nem hozták nyilvánosságra a politikai pártoknak adományozott összegek nagyságát, de úgy tűnt Harvey ez alól is kivétel. Befejezve munkáját a nagykövetség könyvtárában, Steven taxival a St. James Square-re, a Canard-féle fogadó irodához hajtatott, ahol néhány szót váltott az egyik alkalmazottal, majd innen a Brook Street-i Claridge szállóba ment, ott pedig az ügyeletes igazgatóval folytatott rövid eszmecserét. Egy Monte Carlo-i telefonhívással fejeződött be az információgyűjtés. Ismét a 4:06-os vonattal tért vissza Oxfordba. Steven visszavonult a Caligeban lévő lakosztályába. Úgy érezte, most már annyi mindent tud Harvey Metcalfról, amennyit csak tudhat valaki. Talán Allenen és Clifford Smith detektív felügyelőn kívül. Ismét hajnalig fent volt, kiegészítette a dossziéját, amely most már mintegy 40 gépelt oldalnyi anyagot tartalmazott. A dosszié teljes anyagának összeállítása után lefeküdt, és azonnal mély álomba is merült. A késői lefekvés ellenére ismét korán ébredt. A kolostoron keresztül vágva átment az ebédlőbe, és szalonnás omlettet evett pirítossal és kávéval. Alaposan bereggelizett. Ezután a dossziéjával együtt elballagott, hogy minden egyes dokumentumról 4 másolatot készítsen, így aztán már 5 példány állt rendelkezésére az anyagból.
Visszafelé sétált a Magdalen Bridge-en, és mint mindig, ezúttal is megcsodálta az egyetem botanikus kertje körüli szabályos virágágyásokat. Majd a híd túlsó oldalán betért a Maxwell-féle könyvesboltba. Stephen 5 különböző színű, elegáns dossziéval tért haza. Az 5 dossziéba besorolta a lemásolt anyag minden oldalának egy-egy példányát, majd berakta a íróasztalának fiókjába, amelyet mindig zárva tartott. Stephennek matematikushoz illően rendezetten és módszeresen működtek az agytekervényei, Harvey Metcalf pedig még sohasem kényszerült felvenni a harcot egy ilyen nagy gondolatmenetével. Stephen belepillantott azokba a feljegyzéseibe, amelyeket Smith felügyelő látogatása után vetett papírra, majd felhívta a tudakozót és megkérte dr. Robin Oakley, Jean-Pierre Le Mans és Lord Brixley londoni címét és a telefonszámát. A tudakozó nem volt hajlandó egyszerre két címnél és telefonszámnál többet megadni. Stephen azon csodálkozott, hogyan képes itt a posta megélni, hiszen otthon, az államokban, a Bell telefontársaság azonnal készségesen megad akár egy tucatnyi telefonszámot is. A tudakozóban ülő kelletlen alkalmazottól Stephennek dr. Robin Oakley, Harley Street 122 London W1 és Jean-Pierre Le Mans Gallery New Bond Street 40 London W1 alatti címét sikerült végül kipréselni. Ezután még egyszer felhívta a tudakozót, most Lord Brixley címe és telefonszáma után érdeklődött.
A Brixley név nem szerepel a londoni nyilvántartásban,
közölte az alkalmazott.
Lehet, hogy fel sem vetette magát a telefonkönyvbe. Ha valóban Lord, akkor csak erről lehet szó,
vetette még oda hanyagul. Stephen ezután átment a tanári könyvtárba, ott fellapozta a kikicsoda legújabb kiadását, és rögtön meg is találta a nemes lordot. Brixley, Lord James Clarence Spencer, született 1942. október 11-én, farmer, Lautz 5. őrjének fia és örököse, iskolái Harrow, Christ Church, Oxford. Az Oxfordi Egyetem színjátszó körének elnöke, a gránátosok hadnagya, 1966-tól 1969-ig. Hobbi, póló, nem vízi, céllövészet. Cím: Tatwell Hall, Laos, Lines. Klubjai: Garrick és Guards. Stephen ezután felkereste a Christ Church-ot, és ott a gazdasági hivatal titkárságán megkérdezte, hogy megvan-e nekik az 1963-ban végzett James Brixley londoni címe. Kisvártatva, minden akadékoskodás nélkül meg is kapta a King's Road 119 London SW3 szám alatti címet. Stephent most már valóban kezdte izgatni az a kihívás, amit Harvey Metcalf jelentett a számára. Christ Church-ot a Peckwater-en és a Canterbury Gate-en keresztül elhagyva kiért a hájra, és zsebre dugott kézzel magában már a levelet komponálva tért vissza a Magdalenbe, íróasztala mellett aztán hozzá is fogott terve megvalósításához. Magdalen College, Oxford, április 15. Kedves dr. Oakley! Néhány gondosan kiválasztott férfiúból álló társaság részére csütörtökön este vacsorát rendezek a lakosztályomban. Nagy örömömre szolgálna, ha időt áldozna rá, és csatlakozna hozzánk, mert meggyőződésem, hogy érdemes lesz részt vennie ezen a kis összejövetelen. Őszinte híve, Stephen Bradley. Utóirat? Nagyon sajnálom, hogy David Kesslernek nem áll módjában megjelenni. Öltözék, smoking. Érkezés 19:30 és 8 óra között. Stephen új papír fűzött öreg Remingtonjába és hasonló levelet írt Jean-Pierre Le Mansnak és Lord Brixleynek is. Néhány pillanatig maga elé bámulva elgondolkodott, majd felemelte a házi telefonkagylóját. Harry? Szólt le a portásnak. Ha valaki felhívna a szállót és Stephen Bradley után érdeklődne, akkor szeretném, ha közölni az illetővel, ha lehet szó szerint. Igen, uram, Stephen Bradley a Harvardról érkezett a matematika tanszékre, és már is híressé vált nagyszerű vacsoráiról. Értette, Harry?
Igen is, uram,
válaszolta Harry Woodley, a fő portás, aki mindig is képtelen volt megérteni az amerikaiakat, és ez alól dr. Bradley sem volt kivétel. Stephen várakozásának megfelelően mindhárom férfiú valóban érdeklődött telefonon. Az adott helyzetben maga is így tett volna. Harry emlékezett a kapott instrukciókra, és gondosan felmondta a leckét annak ellenére, hogy a telefonálók kicsit meglepetnek tűntek. A következő hét folyamán mindhárom címzett visszaigazolta a meghívást. James Brixley érkezett meg legutolsónak egy pénteki napon.
A levél papírján lévő címer alatt az ex nihilo omina felirat díszelget, ami arra engedett következtetni, hogy a címer gazdája képes létrehozni mindent a semmiből. A tanári étterem fő pincérével és a college fő szakácsával folytatott konzultáció eredményeként összeállt a menü, amely megoldhatta a legfegyelmezettebb nyelveket is. Minden készen állt, Stevennek most már nem kellett egyebet tennie, mint várni a megadott időpontot.